Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után kapcsolódjunk a hétvégi menetrendben. November 6-án a Műpában mutatják be Bellini a Kalusz című operáját. Díny és Dániel karmesterrel Kalmár András beszélget.
Bellinit azt gondolom, hogy nem kell nagyon bemutatni. Lévén az egyetlen külföldi opera szerző, akinek a művéről közterületet neveztek el Budapesten. Ugye ő írta a Normát, és ez a normafa, de hát amúgy is egy ismert szerző. Egyébként nem nagyon neveztek el opera hősökről közterületeket. Egy Bánkbán utcát azt találtam, ami a Bartók Béla útról nyílik, de egyébként nincsen
meg nagyon. Hát is a Bartók, meg Kodály Körönd az van.
Igen.
Külföldi zeneszerző.
De nem, opera hősökről igen. Nincsenek elnevezve.
Ja, opera hősök. Hát nem nagyon, igen. Most, hogy mondod, nem
és a Bellini az igazából, hát lehetett volna egy ilyen mai popstár is, mert egyrészt állítólag nagyon jóképű fiatal srác volt, és hát fiatalon is halt meg, ilyen 30 évesen, igen. És azt hiszem, hogy az összes, az egész életművét azt gyakorlatilag 10 év alatt hozta össze.
Hát igen, fiatalként meghalva nincs más esélye, igen.
Szicíliai születésű fiatalember, aki aztán nagyon nagyra vitte, meg azt hiszem Londonban is bemutatták operáját, és azt mondják, hogy ő a Belcantónak a mestere. Most mit kell tudni a Belcantóról, mert mindenkinek valami dereng, hogy azt úgy olyan nagyon öblösen, mert nagyon mélyen éneklik, de tulajdonképpen milyennek a lényege?
Én nem azt mondanám, hogy Belcantó mestere, mert szerintem a Belcantó mestere az a Donizetti, és aha. Ez csak azért van, mert ő később jött, mint a Bellini. A Bellini én azt gondolnám, hogy kvázi a megteremtője, vagy a kitalálója.
Aha.
Én ezt mondanám, de ugye ha még kapott volna 10-15 évet, akkor bizonyára mestere is lett volna. De az kétségtelenül, hogy van egy olyasfajta elementáris hatása az olasz operára, ami nagyon keveseknek adatik meg olasz operaíróként. Tehát, hogy amit szoktunk az olasz operáról tudni, ugye hát rendkívül, hogy is mondjam, nagyképűen a Rossinitől szoktuk csak számítani az olasz operát, hogy a Rossini, utána Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, nagyjából ezt szoktuk mondani olasz operát, de hát ugye ez lényegesen hamarabb indult ugye a barokkban, sőt ugye hát a reneszánszban, ugye már hát maga az opera megteremt, ugye a Monteverdi szintén ugye olasz volt.
Igen.
De gyakorlatilag ugye azt mondom, hogy a Bellini egy olyasfajta dolgot talált ki, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt nem egyedül tette, tehát meggyőződésem, hogy ő sem lenne ennyire meghatározó, ha nem lett volna mellette a Felice Romani nevezeti szövegíró,
aha.
Ugye, aki a librettóit írta, igen. És pont ennél a darabnál, a Kalóznál találkoztak először össze. Ez a harmadik darabja a mesternek, a Bellininek, és ekkor találkozott a Felice Romanival, és emiatt például már hihetetlen sok minden egyszerűen egy ilyen toposzként megjelenik itt, amit aztán később a Belcantó operaként ismerünk. És gyakorlatilag a Belcantónak a megteremtése az, amiről később gyakorlatilag mindenki valami origóként vissza akar térni, hogy de hát, ami a Belcantósok még tudtak valamit című dolog, az mind a Bellinitől származik gyakorlatilag. És aztán ezt a Donizetti fejti ki szerintem egészen döbbenetesen magas színvonalon, de, és ahogy a Verdi a korai éveiben abszolút Belcantó alapú, és aztán később válik igazán Verdivé, ami már egy teljesen más zenedráma felfogás. De ami a kérdésedre szól, hogy a Belcantó az gyakorlatilag az éneknek a mindenhatósága. Tehát ugye, mint a neve is mutatja, hogy a Belcantó, ugye ez a szép éneklés, ez azt jelenti, hogy egészen odáig a zeneszerzők nagy részt úgy gondoltak a dologra, hogy van a szöveg, amit ki kell fejezni, ez teljesen oké, de tulajdonképpen az énekes elénekli a szövegét, azaz közli a magát, a témát, a mondani valót, stb. Tehát az, amit most éppen beszélek, de a belső történéseit, illetve a dolognak a lényegét, azt majdnem mindig a zenekari zacba rakták be. Tehát ha megnézed egy Mozart operát, ott egyszerűen arról van szó, hogy gyönyörű, amit énekel, ez mind okés, de ez az első szintje a közlésnek, és a mélyebb rétegei az mind ott vannak a zenekarba elrejtve, vagy az akkordfordulatokba, vagy stb. Vagy hangszerelésbe, vagy belső szólókba. Míg a Belcantónál azt mondták, hogy egyszerűen minden az énekben jön. Tehát magyarul az információ stráda, az csak is kizárólag az énekre korlátozódik, emiatt van, hogy a kis érete a Belcantó operáknak borzasztóan egyszerű. És ugye ez volt mindig, amivel bántották a Belcantósokat, hogy hát hogy olyan primitív zeneszerzők, hogy a faladja a másikat, és hogy megy a kísérletbe, zoom, drodatta, usta, usta, ez az egyik lehetőség, a másik meg a tú, ta, ti, ta, ti, ti, ti. És ezzel a kettővel ők megvannak 3,5 órán keresztül, és hát hogy ennél primitívebb zeneszerzés ugye nem létezik. Ugye ez volt a fő érv ellenük, mert mindent a dallamba raktak bele, és a szövegnek a felhatósága az a dallamban és a dallamnak a fordulataiban lehetett megtalálni. Tehát minden fordulat, ami egészen elég a zenekarba volt, a zenekari zacba volt belerejtve, vagy valami ilyesfajta dolog, az egyszerűen belerakták a dallamba, és ezáltal az énekesre bízták gyakorlatilag a kulcsait a sikernek, vagy a mondani valónak, vagy minden ilyesminek. A Belkátának ez lett az alapja, és a Bellini az pontosan ebben jelent meg, és ebben volt igazán újszerű, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy a szöveg mindenek felett, és annak a kifejezése viszont ő abból indult ki, hogy miért nem az ember fejezi ki, hiszen úgyis ő lesz a színpadon. Miért a zenekarra kéne ezt rakni, ő kísérje meg szépen, és persze hangszíneket azért valamennyire is összerakott, de például a zenekari zenészek, főleg az első és második egédűsök nem szeretik játszani Berlinit, mert effektíven nem jut nekik más szólam, csak a kíséret.
Aha.
És Donizetti ez már lényegesen jobb ebből a szempontból, és ezért is mondom, hogy ott már ez gazdagodott, tehát ott vissza tudta hozni ezt a részét is a dolognak, de a Bellini az a vegy tisztán Belkántó. Ezért szokták nagyon szeretni, imádásig. Tehát a Bellininek csak hívői vannak, vagy utálói vannak. Hmm. Nincs olyan, hogy valaki azt mondja, hogy na igen, igen, ez jó, de azért tehát ilyesmi nincsen. Tehát egyszerűen a Bellint az mély imádat veszik. De a Liszt például imádta. Tehát a Liszt az oda volt érte. Egyszerűen a Bellin dallamokért azt mondta, hogy hát, hogy ilyen dallamosságot tényleg, hát az egyszerűen magával ragadó, de mint egy Wagner gyűlölte. De nem volt a kettő között, és egyébként mai napig, hogyha te beszélgetsz opera, olasz opera imádókkal, gyakorlatilag a Bellini kérdése az egy ilyen vízválasztó volt, hogy ő a normát azt szereti, vagy azt gondolja, hogy túl van beszélve, és hogyha te csak megemlíted, hogy a Bellininek azért vannak néha, na akkor onnantól meghaltál. Tehát, hogy ez mai napig így van. Tehát ezért lehet tudni, hogy abszolút ez a vegytiszta Bellini, a Bellini a vegytiszta Belkántó, mert egyszerűen ott van az, hogy nagyon kell szeretni a műfajt ahhoz, hogy igazán higgyél is. Vagy nagyon ki hinni igazából a műfajban az, hogy nagyon tudja szeretni, és hogyha egy kicsit egy távol nézed, vagy objektíven úgy mond, amit a művészetet elvileg nem lehet, de mégis ha ránézel objektíven, akkor azért mondod, hogy azért az a brácsaszolom, az tiknó, azért az a fagott szólom, a fagottos ott unatkozik két órán keresztül, azért az a zene, azért ez a harmónia váltás, azért én már konzi elsőben jobbakat írtam, tehát hogy azért ott az ember ilyeneket mond, de gyakorlatban viszont a svungja a dolognak az elképzelés, a szuggesztivitása, az viszont tényleg példátlan.
De akkor ez azt jelenti, hogy az énekesek például imádják? Tehát énekelni hát, tök gondolok, jó, csak nem zenélni van. Nem.
Aha. Hát minden rajtuk múlik, persze. Hát mi az, amit egy énekes nem szeret, amikor minden rajta múlik? Persze, aha. Abszolút. Tehát az énekesek, amikor egyáltalán Belkántó operákat egyszerűen imádják. Tehát, hogy annyira róluk szól minden, és gyakorlatilag az éneklés is annak a kifejezéséről szól, ami egészen például a későbbi korokban is. Tehát, hogy ez abszolút. Tehát ez az énekeseknek egy ilyen nagy cukorkagyár, igen.
Te azt olvastam még, hogy igazából a kalózt, ezt az Ilpirátát, ezt a Maria Callas találta meg, vagy fedezte fel újra, mert hogy nem nagyon volt ismert, vagy úgy elveszejtődött egy kicsit.
Igen, hát ez egy igazi show business hír, amit most elmondtál. Természetesen ez nem így van.
Nem?
De nem, tehát ugye valóban ugye azon, hogy nem ez a legjátszottabb Bellini opera, mert ez volt kvázi az utolsó.
Én az, bocsánat, én annyira elképzeltem, hogy ezt így az Onassis kedvéért így előszedte, hogy hajó, kalóz, és mennyire jó ez így, nem?
Nem, amikor az Onassis-en volt együtt, akkor már nem nagyon énekelt, tehát ez akkor nem.
Hát,
de hogy nem, tehát hogy ez a, ugye a harmadik opera, ez volt, amit a legelőször a Scala rendelt meg. Tehát föltűnt, ugye ugye Szicíliában született, emiatt ugye Szicíliában mai napig a Bellini az egy kicsit magasabban van, mint a Jóisten, tehát hogy de tényleg, tehát hogyha lemész, olyan Klárival volt szerencsénk többször Szicíliába járni, ahol ő énekel, többször is ráadásul Normát is énekel, a Bellini az egy olyan, én nem tudom, hogy mi fogunk-e valaha úgy szeretni a Kodályt, vagy a Bartókot, vagy a Doknányit, mint ahogy ők a Bellini.
Általában vannak ilyen népmessék róla, hogy amikor hát, született, megszólaltak a harangok, meg így mindenféle van. Ilyen szent legendák.
Így van, tehát ő egy igazi szent legendáriumnak a része. A Bellini Fesztivál az nem úgy történik, hogy egy, mint a Messina kírja, hogy ők közé, az úgy történik, hogy Szicíliában van Bellini Fesztivál. Tehát ahány nagyvárosban van operáz, az abban a két hétben csak Bellinit játszik, attól nem kell, hogy összefüggjenek egymással, hanem akkor Bellini hetek vannak. Érted? És akkor bejön a rendező az első próbára, és közli a teljes társulata, hogy hölgyeim és uraim, minden órának örüljünk, amikor most a Bellinivel foglalkozhatunk. Érted? Tehát, hogy ott tehát mikor hallasz ilyet egy Bartók kapcsán, vagy egy Kodály kapcsán itthon, hogy hát, hogy micsoda megtisztelés, és akkor szent áhítattal erről beszélgetnek, nem lehet benne rossz hang, pedig hát hogy ne lehetne, de nekik nem. Tehát, hogy az egész egy ilyen egészen elképesztő vallás. Na és akkor ő aztán Nápolyba kezdte a tanulmányait, és akkor ott először a tanulmányait írt egy operát, és utána az első operáját, vagy kvázi a második operáját, de ami kvázi publikusan megjelent, az Nápolyba írta, és az tűnt fel annyira a Scalának, hogy megrendelték, és ez lett a Kalóz. És
Aha.
akkor ezt mutatták be, ezt a Kalózt mutatták be Scalába, és ez volt az olyan akkora sikere, hogy innentől kezdve gyakorlatilag megállíthatatlan volt, egész adáig, amíg szegényként meg nem halt, de gyakorlatilag ez a fajta, és amikor ezt bemutatták, de utána annyival magasabb színvonalú az összes többi operája, olyan szempontból, hogy a történet egységesebb, és a berlini arc él, ha úgy tetszik, jobban kivehető. Tehát ebbe a Kalózba benne van még a Beethoven, benne van a Mozart, benne van a, nagyon benne van a Rossini, tehát a Rossinitől egy az egybe emelt technikákat, dallamokat, stb. És valahogy ez az utolsó olyan, hát mondjuk azt, hogy zeneszerzői tévedés, amikor már mindent tud, de még pont egy kicsit rosszul, hogy is mondjam, tehát nem elég egységessé tudja tenni a dolgot, és már a következő operától kezdve minden telít áll a 10-ből 10-es, és gyakorlatilag ugye emiatt viszont borzasztóan izgalmas ez a Kalóz, mert hallja az ember, hogy honnan állt össze maga a berlini stílus, és emiatt egyszerűen hallom, megmosolyogtatóan lehet hallani, ahogy egy Don Giovanni finálé fölüti a fejét egyszer csak az egyik részben, megmosolyogtató, hogy a Rossini crescendótól nem tud elkerülni, tehát ugyanaz indul el, és látszik, ahogy ő egyszer csak máshova tudja fordítani, és ugyanakkor meg döbbenetes erejű, amikor berobban egy igazi berlini recitatívó, amikor berobban egy igazi berlini kórus rész, amikor az a szoprán dallam jön meg, amit később összetéveszthetetlenül berlini, tehát hogy egészen elképesztő ennek az együttállása, és tényleg fantasztikus végigfigyelni. Na és akkor utána ugye a nagy berlini operáknál egy kicsit elveszítették ezt a Kalózt, de már az 1910-es években ezt felfedezték, és újra elkezdték játszani, mert rájöttek, hogy marha jó a szoprán szerep benne, csak a baritonnak kellene két torok, hogy el tudja énekelni, tehát ott még azért vannak bizonytalanságok ilyen szempontból, meg hát a vége az teljes káosz. Tehát hogy nem érteni, hogy mi történik a végén, kivel, miért úgy van. Belekeverték magukat dramaturgiailag egy nagyon hülye szituációba, amiből akkor még nem tudtak kimászni, de mivel hogy jött a következő opera megrendelés, nem foglalkoztak ezzel. Bőven van ilyen például az opera írás történetében, Verdinél is nem egy, nem kettő. És akkor utána, amit te mondasz, a Maria Callas megérkezett, és az 50-es években egyszer csak rácuppant erre, hát mert megnézte a szoprán szólamot, és az rohadt jó. Tehát az is minden tud az a szoprán szólam, a finomságtól elkezdve, a nagy drámán keresztül, az őrülési jelenet, a nagy együttes, szóval minden tud az a szoprán szólam, és hogyha Callas szalamihoz hozzányúlt, akkor az hír lett. És ezért mi úgy emlékszünk rá, hogy a Callas felfedezte, pedig a nagy lótúrót, egyszerűen csak arról van szó, hogy egyszer csak megkívánta ezt a szerepet, és amit játszottak itt ott azért 2-3-szor, de akkor a Callas kvázi ezt felfedezte, és mivel a Callas azonnal fel is vették, és mivel az 50-es években még nem volt olyan elterjedt, ugye, a opera nem volt annyi rengeteg opera felvétel, mint a manapság, ami hozzáférhető, ezért aztán úgy mondjuk, hogy a Callas fedezte föl, de természetesen ez nem igaz, de tény, hogy a Callas tette híressé a dolgot, és kvázi, hogy is mondjam, ilyen szopránok számára ilyen elérhető csemegévé, hogy akkor, ha a Callas énekelt, akkor a Callas hívők tömege mai napig, ami számomra egy kicsit érthetetlen, de ez az én magán dolgom, ami nem vagyok egy nagy Callas hívő, hogy gyakorlatilag emiatt a szopránok mai napig szedik elő, és valóban, és hát ők jól is járnak, a többi kollega már kicsit kevésbé néz.
Na most ezt nagyon jól elmondtad, ugye, vagy hogy mondjam, nagyon jól bevezetted, hogy hát a feleséget Kolonics Klára énekli itt a szoprán szólamot.
Így van. Ez is ugye azért, ez ugye amikor megtörtént a felkérés, olyan felkérés kaptunk a Vassegyi Györgytől, aki ugye a mostani Nemzeti Filmmusoknak a zenigazgatója, ami életemben nem gondoltam, hogy valaha ilyen felkérés lesz, mert effektíve ezt úgy és de ahogy mondom, azzal hívott föl, hogy hát hogy az a helyzet, hogy nekik van egy opera sorozatuk, és amivel azt hiszem 4 opera van egy évadban, és hogy hát hogy az egyikben ő azt gondolta, hogy akkor mi lenne, hogyha engem fölkérne erre, de az lenne a fölkérése, hogy olyan Belcanto operát válaszunk, amiben a Clary tündökölni tud.
Milyen
ilyen
kedves.
Felkérés az emberhez azt gondolja, hogy soha nem fog érkezni. Nem az, hogy érkezik, vagy hogy várja, hogy mikor. Ilyen felkérés nincs. Gyakorlatilag. És egyszer csak a telefon végéről a Gyuri hangja ezt így bemondta, és hát figyelj, én majdnem eldobtam a telefont, hogy ilyen van. És tehát, hogy olyan szabad kezet kaptunk, ami arról szólt, hogy a Klári tündököljön benne, és akkor effektíve fogtam, és akkor végignéztem az összes berlini, Donizetti és Rossini operát, és akkor nézegettük, hogy na, sok minden fönnmaradt a szitán, és aztán amikor kiderült az, hogy ez lenne a magyarországi bemutatója a darabnak, tehát hogy ezt a darabot itthon soha nem játszották, akkor tulajdonképpen ez is elfelé lökte a dolgot. Volt még mellette Donizetti opera, amit néztünk, Rossini opera, tehát hogy még van bőven, amit lehetne játszani, de amikor ez kiderült, hogy ráadásul van olyan Bellini opera, amit itthon nem mutattak be, akkor azt gondoltuk, hogy ez viszont még akár egy ilyen zenetörténeti kötelességünk is, hogy akkor egy ilyesmit csináljuk.
Nagyon klassz. Na, ha már beszéltünk a Kláriról, akkor bemutatod a többi közreműködőt is?
Igen, tehát ugyanúgy ez a...
Meg lehet, hogy, bocsánat, lehet, hogy egy mondatot mondhatnánk a sztoriról, hiszen mondjuk az elég bonyolult, nekem a Shakespeare vihar és a Dumas Monte Cristo keveredik egy picit.
És még nagyon sok minden más.
Nagyon sok minden, csak hogy be lehessen azonosítani mégiscsak a szereplőket.
Ja. Hát tulajdonképpen ugye a sztori, és akkor kezdjük a sztoriba, és akkor utána mondjuk jó. Az énekeseket is. Szóval igazából ugye a sztori az egy nagyon egyszerű sztori, és pont azért keverték bele magukat ebbe a csávába, ha úgy tetszik, mert egyszerűen arról van szó, hogy a sztori felvázolása után rájöttek, hogy nem tudnak tovább lépni. Ugye egyszerűen arról van szó, hogy van egy... Igen, tehát hogy ugye elmondom a problémát, és akkor abból kijön az egész sztori. Tehát, hogy van ugye egyrészt egy kalóz, és ugye az a problémakör, hogy ennek a kalóznak kéne szurkolnunk, aki maga a hőszerelmes, a főnő, ő a tenorista, és a főnőnek, ugye aki a szoprán, neki lenne a régi szerelme, akit elüldöztek innen. Csak az a probléma, hogy ez a kalóz útközben tulajdonképpen egy gyilkos lett, és egy igazi, erőszakosan egomán narcisztikus alak, ami az operából kiderül. Tehát egyfolytában csak agresszió válasz mindenre. Tehát, ha valami nem úgy van, akkor rögtön azt mondja, hogy akkor ide nekem a tört, és rögtön legyilkollak téged is, és stb. Tehát egy ilyen alakot kell elképzelni. Valószínűleg Szicíliából azért jó pár ilyet látott a Bellini. Ott van a másik ellenpontja, a herceg, aki a bariton, aki jelenleg a férje, ugye a főnőnek, a szopránnak, és tulajdonképpen ez a herceg, ő éppen elment megtisztítani a vizeket ettől a kalózoktól, és azt mondja, hogy ezt a herceget szereti a nép. Szereti a nép, és azért szereti, mert hogy nem csak a csatába viszi a népet, de ő is ott van, de a sikereket, amikor viszont eléri, akkor abszolút megosztja a néppel, és egy nagyon virágzó város tart fönt, és kifejezetten szeretik őt, egy tök prosperáló valami, ami ő csinál. Az az egyetlen operai szempontból bűne, hogy elvette ezt a nőt, aki annak akarata ellenére, de társadalmilag egyenrangúak voltak, tehát ez oké, de mégiscsak kvázi egy kényszerházasság. Ami viszont is itt jön a maga a problémakör, hogy született egy gyerek, ugye ettől a bariton, a hercegtől magától, de az a probléma, hogy ez a nő sohasem szerette a herceget. És ugye, ha a nő szempontjából nézzük, akkor pedig az történik, hogy egyszerűen megjelenik újra a tenorista, ugye a kalóz, egyébként egy nagy viharjelenet okán, az elején elindul egy vihar, és rögtön hajótörés, és a partra sodorja ezeket az embereket, természetesen köztük ezzel a régi szerelmemmel a kalózzal. De hogy megjelenik, amikor ez a kalóz, és gyakorlatilag az a problémakör, hogy nem tud jót választani. Ugye az a helyzet, hogy a baritont ő nem szereti, soha nem is szeret, de érdekházasságkényszer, hát ilyet azért láttunk az 1800-as években egy-kettőt, és igen. Ugyanakkor viszont ez a régi szerelmével nem tud menni, mert van egy gyereke, az meg nem tudja elfogadni a régi szerelmet. És ebben a pillanatban a nő abban a helyzetbe kerül, hogy neki, ő egyetlen egy emberhez szükséges, az a saját gyereke. Hogy vele kapcsolatban ugye nem lehet az kérdés, hogy őt meg akarja óvni mindentől, de nincs olyan választása, amiben tulajdonképpen a gyerek ne tudna belesérülni, vagy ő. És ugye ezt a problémát sikerült összehozni saját maguknak, egy igazi szép erkölcsi és morális operaírói probléma, hogy hogy oldják meg ezt a dolgot, mert hogyha a volt kalózzal mennek el, akkor, és aki egy ilyen jó kis erőszakos valaki, aki nem fogadja el a gyereket, akkor mi megy el vele az édesanyja, tehát akkor az édesanyai státusz sérül. Ha marad a herceggel, akit egész végig utált, de akkor meg a szerelmét árulja el, és ott van az egész közepén gyerek, tehát egy igazi hülye szituációba sikerült magukat belekeverni, és a megoldás, és ezért csodálatos ez az egész kalóz, hát akkor megőrül a végén. a szoprán. Ebben a pillanatban viszont, ha hiszed, hanem ebben a pillanatban egy olyan toposz születik a Belcanto és egyáltalán az operák terén, ami gyakorlatilag a következő 40-50 évet effektíve leuralja az egész operaírásba. Ugyanis az őrülési jelenben olyan hangi és vokális dolgokat lehet beleírni, ami úgymond indokolatlan, de arra viszont csodálatos, hogy elkápráztasson mindenkit, és a végén csak egy nagy üvöltés legyen a vége a közönség része. Ez az ennek köszönhető, hogy egyszerűen belehajszolták magukat valami írdatlan hülyeségbe, amit nem tudtak megoldani, lett belőle egy őrülési jelenet, és hát, hogyha belegondolsz, pontosan ugyanez a helyzet a Bánkbánba. Ott is a Melinda ugyanígy megürül, ugyanígy egy kisgyerekkel, és ők ugye azért tudták megoldani azt a Bánkbánt, azt azért lehetett megoldani, mert ott a ellenpólus nem egy bariton volt, hanem ugye egy csaj, ugye a maga a Gertrude, aki tulajdonképpen elüldözi, és ott a gyerekkel együtt meg ugye öngyilkosságot követnek el, az egy drámai megoldás, de egy megoldás. Itt nem tudtak egyszer megoldást állni rá, és például az első verziója a darabnak a végén megürül a csaj, de fogalma sincs, hogy a meghal a végén is, mi van a kisgyerekkel, és összemegy a függöny, tehát erre soha nem kapunk választ. A második verzió, amikor megpróbáltak befejezni, akkor meg egy ilyen bírósági tárgyalással érkezik vissza a tenorista, mert elkapta a bariton, és akkor próbálja magát kimagyarázni, mire föl betörnek az emberei, akik megpróbálják kiszabadítani, akik aztán valahogy elmennek, de akkor most nem tudják, hogy akkor most menjenek el, vagy nem, inkább akkor elmegyünk, jó? Ez sem egy megoldás, hanem egy valami történik, hogy végén is legyen egy kis csihipuhi. Tehát, hogy nincsen jó megoldása a dolognak. De maga a fölvetés viszont egyébként rendkívül korszerű gondolat, ha belegondolsz, hogy egy nő egy gyerek okán és egy rossz házasság okán most akkor a szerelméhez vagy. Igen. Tehát egy hihetetlen modern gondolat, de gyakorlatilag ebből nem tudtak kikecveregni, és maga a felvázolásáig az opera az remekül működik. Tehát egy ilyen, az első felvonás az, szerintem az egy mestermű. Tehát az úgy, ahogy van, az végig remek az egésznek a felépítése, és aztán, amikor jött a második felvonás közepe, tájékán, amikor már kiderült a baritonnak is, mert nem tudja elsőre, hogy ez a tenor, aki itt van ilyen legatyásodva, ez az a szerelmes, aki meg az a kalóz, akit keresett, hogy odáig, ugye, amíg ez kiderül neki, odáig működik, és onnantól kezdve gyakorlatilag fogalma sincs senkinek a színpadon, hogy mi történik. Egyetlen egy dolog, de ez minket annyiban nem érint, hogy viszont ugye a koncertszituációhoz meg arra jó, hogy a zenék azok viszont remekek, csak hát a drámai tartalom és a dramaturgia az, ne. Tehát hogyha én ezt nekem rendeznem kéne, akkor ott nagyon komolyan fel kéne kötni magatját, hogy ott mit is kéne csinálni.
Értem, igen. Szóval ilyen szapotban is szerencsés
helyzet,
hogy oratórikusan.
Igen, hogy koncertszerűen adjuk elő, igen, ez egy dolog.
Na, a szereplőknél
igen, tartunk. A szereplőkkel ugye az van, hogy ugye aki a női főszereplő az a felségem, a Kolincs Klára, és két külföldi szereplőnk lesz, ez a tenorista, aki ugye maga a kalóz, ő Paolo Fanale, aki hát egy abszolút neves külföldi nélkül tenorista, és a bariton, aki pedig ugye ez a dúka, tehát a herceg, ő pedig Alexei Bogdancsikov lesz, ő mind a ketten énekelték, pontosabban a Bogdancsikov énekelte már a szerepet, szerintem a Fanale az ezért tanulja meg, és ők abszolút külföldről érkeznek, nagyon várom velük a közös dolgozást, és a kisebb szerepekben pedig úgy van, hogy van egy basszus szerep, ami a régi nevelője, egy ilyen szerzetes remete szerűség, aki egy nagy, nem nagy szerep, de nagyon jelentős hanggal kell, hogy bírjon, mert egy ilyen ellenpólusa kell, hogy legyen mindennek, az a Kovács István, bocsánat, csak le akartam pistázni itt mindenki előtt, de szóval Kovács István lesz, fantasztikus magyar basszistánk, meg jó barátunk. Van a főszereplőnőnek egy társalkodó nője, ő Busa Gabriella lesz, aki a Nemzeti Filharmonikus Kórusnak a tagja.
Énekkarnak tagja
egyébként. Van a második tenor, ez is egy tipikus belkántó dolog, hogy mindig van egy kisebb szereplő tenor mellette, ő mindig a fő tenornak valami fajta barátja, vagy ilyesmi, itt is ugyanerről van szó. Ő pedig egy fiatal énekes, akit hát még amikor Szegeden volt az énekigazgató, akkor én hívtam őt oda, és azóta szerintem eddig szépen fejlődött, és hát egy fantasztikus tehetség valaki, ő pedig a Tötös Rolandnak hívják, és ő lesz a Tötös Roland, ő az, aki még énekel, és szerintem ezzel be is fejeződött a szólisták aránya. Igen, és ezen kívül pedig, ami meg majdnem, hogy azt mondom, hogy szólista nagyságú szerepe van, az pedig a kórus. Tehát ez egy igazi kórus opera, elején egy elképesztő nagy vihar jelenettel, amit később például a Verdi Otellója egész biztos, hogy nem így született volna meg, hanem így a Bellini nem kezdi el ezt a dolgot. Tehát egy hihetetlen vihar jelenettel indul az egész opera, és nagyon nagy kórustablókkal, külön a kalózok kórustablója, külön a szolgáló kórustablója, tehát ilyen igazi kórustabló opera, abszolút átlagon felüli szerepe van a kórusnak, és hát a Nemzeti Énekar ezt szuperül meg is csinálja.
Fú, nagyon izgalmas. Ugye november 4-én ezt bemutatjátok Pécsen, a Kodály Központban, és akkor 6-án van a premier a MIPA-ba.
Így van, a MIPA-ba.
És aztán mi lesz?
Aztán örülünk neki.
Mert számomra mindig olyan fantasztikus, amikor ennyi energiát, és ennyi próbát, és ennyi mindent beleadnak, vagy beleadtok egy előadásba, és akkor ez aztán, hát ez egyszeri alkalom, vagy így úgymond hát kétszeri.
Isten hozott a világunkba.
Jó, hát igen, előfordul ez egy ebbe ilyen a dolog. Műfajba, igen, színházba
igen,
is.
Ez egy ilyen dolog. Hát ugye a Nemzeti Filharmonikusok nem egy operaház, hogy ezt műsoron tartsa, és ugye ezt játsza. Ugye a Nemzeti Filharmonikusok is ezért is, ugye, mint a Vasegy Györgynek a kezdeményezése, hogy olyan dolgokat mutasson be, amit egyébként az operaház vélhetőleg nem mutatná be, hiszen nem annyira ismert akár a szerző, akár a darab, stb. Stb., hanem egy érdekességek, olyasfajta dolgok, amik valóban bemutatásra alkalmasak, meg méltóak is. Csak egyszerűen arról van szó, ugye, hogy a magyar színházba járó szokások nem feltétlenül töltenék meg, mit tudom én, 14 előadásra az operaházat, vagy a nem tudom, mit.
Igen,
a,
világos.
Hogy játszik az operaház. És ezért aztán ugye a filharmonikusok ezért ezt szeretik ezt csinálni, de egyébként ők csinálnak klasszikusokat is, ott meg mindig valami fajta vagy szólista, vagy valami érdekes felfogás szerint csinálják. De ez például ennek a sora a Bellini, meg akár a francia operák, ha belegondolsz, amiket most a Gyuri csinált az utóbbi évben, meg most is fog ebben az évben, ha jól emlékszem, hogy azok is mind azok, amik egyszerűen mind felfedezésre várnak, és hát rengeteg van, ami felfedezésre vár. A francia operákban meg aztán pláne. Tehát ott aztán ez olyan Magyarország szempontjából, hogy olyan kiaknázatlan terület, ami már kicsit szégyenpírrel tölt el engem mindig, hogy mennyire nem ismerik a francia zenéket, a francia operákat, a francia szimfonikus műveket, tehát egészen elképesztő gazdagság van ott. Csak mi ugye mindig annyira német behatás alatt álltunk, néha egy kis olasz behatás alatt, hogy gyakorlatilag a franciák alig-alig jutottak el ide hozzá.
Díny és Dániel karmesterrel Kalmár András beszélgetett. November 6-án tehát Bellini, a Kalusz című operája a Műpában. Pici szünetet tartunk, pár perc múlva jövünk vissza itt a Trend